Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Nemzeti Konzultáció negyedik kérdése. Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés? Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért. Hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően az Európai Unión belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért, de Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést. Hozzátette, hogy a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak az otthonstart, a fix 3%-os hitelprogram ügyintézései. A kereslet nem csökken, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az otthonstart harmadik hetének tapasztalatai alapján elmondható, hogy összességében több mint 15 ezer fölött van azok száma, akik igényelték a hitelt. Ez munkanaponként mintegy 1000 igénylőt jelent. Hozzátette, nem csak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak. Szeptember első három hetében az előző év azonos időszakához képest 20%-kal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok, augusztusról szeptemberre pedig 31%-kal nőtt a hirdetések száma. A sajtó jelentős része asszisztált a Szülő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntető jog kategóriájába tartozik, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte, természetesen büntető ügyről van szó, amelyhez egészen példátlan rágalmazás társul. A büntető eljárásban semmilyen kiskorú sértett nincs, ezzel kapcsolatos gyanú nem merült fel, ezért kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény és elkövető sincs. Van ellenben egy részben külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormány két tagjával szemben. Ezt visszautasítjuk, ezt tűrhetetlennek tartjuk, az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet, jelentette ki Gulyás Gergely. Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat volt a családpolitikában. Segélyalapú helyett munkaalapú lett a támogatási rendszer, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kifejtette, a támogatási rendszernek köszönhetően a szülők nem a gyermekeikből, hanem a gyermekeikért tudnak élni, és ha dolgoznak, ezt az állam minden eszközzel elősegíti. Elmondta, a kormány a munkát és a teljesítményt egyaránt büntető több kulcsos adó helyett egy kulcsos adórendszert vezetett be, ugyanakkor a több gyermek kevesebb adó elvet is érvényesíti. Hozzátette, jövőre több mint 4800 milliárd forint lesz családtámogatásokra, és ezeknek jelentős része adómentesség, illetve adókedvezmény. Az aktív időtöltés és a szabadidősport támogatása azért fontos, mert meglehetősen rosszak a társadalom statisztikai és egészségügyi mutatóink a szabadidő eltöltését és az aktivitást nézve. Jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Balatonfüreden a Eurovelo és kerékpáros turisztikai konferencián a közmédiának nyilatkozva. Navracsics Tibor azt mondta, a harmadik legelhízottabb nemzet vagyunk Európában, a magyarok mintegy kétharmada pedig nem sportol, és nem is tervez semmilyen aktív kikapcsolódást, túrázást. Ezért egészségügy szempontból is fontos támogatni az aktív időtöltést, de azért is, mert közösségteremtő és közösségépítő hatása is van, fogalmazott. Végül az időjárásról. Folytatódik a nagyrészt erősen felhős vagy borult idő. de lehetnek hosszabb, rövidebb ideig tartós szakadozások a felhőzetben. Szorványosan fordulhat elő időszakos eső, zápor, de délkeleten továbbra is kicsi a csapadék esélye. A délnyugati megyékben akár zivatar is kialakulhat. A nagyobb területen élénk keleti, északkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel. Kínálatunk egy-egy mondatban. Hogyan ismerhetjük fel Jézust a keresztjeinkben? Egy teraszember hittapasztalatai. Mi a szentek legbensőbb titka? Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Szeptember 14-én tartották Máriapócson a katolikus cigány közösségek búcsúját. A hodászi cigányok Sólya Miklós atya vezetésével 83 évvel ezelőtt Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén indultak el először Máriapócsra. Ez az ünnep azóta a katolikus cigány közösségek búcsúja hazánk nemzeti kegyhelyén. Sólya Miklós atya 40 évig szolgált parókusként hodászon a cigányok között. Tevékenységével európai és világviszonylatban is megelőzte korát. Felismerte, hogy a cigányság felemelkedésének három fontos pillére van: a hit, a munka és az oktatás. A Máriapócsi ünnepi liturgiát ilyenkor a magyar mellett lovári nyelven is végzik. Hagyomány, hogy az énekszolgálatot Sólya Miklós atya egykori tanítványai, a hodászi cigányhívek adják.
A Szent Liturgiát vezető Kocsis Fülöp érsek metropolita prédikációjában Szent Pál apostol szavaira építve arról beszélt, hogyan ismerhetjük fel Jézust a keresztjeinkben.
A keresztről szóló igehirdetés balgaság azoknak, akik a vesztükbe rohannak. De nekünk, akik az üdvösség útját járjuk, az Isten ereje. Hallhattuk magyar és cigány nyelven Szent Pál apostoltól. Meg is fordíthatjuk ezt a mondatot, tehát hogyha a keresztet valaki balgaságnak tartja, akkor a vesztébe rohan. Ha viszont meglátja benne az Isten erejét, az az üdvösség útja. Választhatunk tehát. De azért, ha nem is tartjuk balgaságnak és oktalanságnak a keresztet, azért lássuk be, vonakodunk tőle. Szeretnénk elkerülni, sőt, harcolunk ellene, ne legyenek keresztek az életünkben. Ha mégis kapunk, akkor néha ökölbe szorul a markunk, vagy ha nem is fenyegetjük a Jóisten, de szemrehányást teszünk, miért adtad ezt nekem, Uram? Vagy még rosszabb, miért pont nekem, mint hogyha jobb lenne, hogyha másnak adta volna. Nem szeretjük a keresztet, és ez érthető persze. Na de értsük meg azt is, hogy mit akar Szent Pál mondani azzal, hogy akiknek az Isten ereje a kereszt, azok az üdvösség útján járnak. Tehát ezt meg akarjuk érteni, ha az üdvösség útján akarunk járni, akkor nézzük meg, hogy mi is ez a kereszt. És ebben segít a mi görögkatolikus egyházunk, mert újra és újra kiteszi elénk a keresztet, hogy megcsókoljuk. Kereszt hódoláskor megcsókoljuk a keresztet. Tegnap gyönyörű szép volt, amikor a testvérekkel hatalmas körmenettel a templom előtt látható óriási keresztet vittük körbe, a vállunkon vittük a keresztet, és aztán fölállítottuk ott, mert hódolunk előtte. Igen, az egyházunk segít abban, hogy a kereszt az ne valami tőlünk eltávolítandó rossz dolog legyen, hanem ismerjük föl benne az Isten erejét. A vecsernyében hallhattunk egy történetet az Ószövetségből. A zsidó nép, tudjuk jól a Bibliából, Mózes vezetésével kijött Egyiptomból. Csodálatos jeleket adott az Úristen, hiszen ketté választotta a vörös tengert, és a zsidó nép átmehetett a tengeren, és az Úristen legyőzte a zsidó népet üldöző fáraó hadseregét. Aztán vezette őket a pusztában. A pusztában vándorolni nem könnyű dolog, főleg azért, mert nincsen víz. Már nagyon szomjas volt a nép, már megint zúgolódni kezdtek, amikor odaértek egy oázishoz, ahol ott volt egy tó. Hú, micsoda isteni ajándék, hát itt van ez a víz, végre tudunk inni belőle. Megkóstolták, és keserű volt. Mérgező volt a víz. Megint Mózeshez fordultak, az Úristennel szemben lázadoztak, hogy itt vagyunk, ihatnánk, és keserű a víz, hát mérgező, mit tegyünk? Mit tett Mózes? Az Isten szavára fogott egy fadarabot, egy hétköznapi semmit nem érő fadarabot, és beledobta a vízbe, és a fadarabtól a víz édessé lett. És ihattak, megmenekült a zsidó nép. Egy egyszerű fadarabtól. A kereszt egy ácsolt hatalmas fagerenda, amely nem csak hogy jelentéktelen, hanem épp ellenkezőleg, vagy én még inkább a halálnak a fája, szégyenfa, akasztófa. Arra akasztották föl, szögezték föl a legnagyobb gonosztevőket. És két gonosztevő között két latorkeze, a mi urunkat is. Jézus Krisztus oda van szögezve a fára. Kiabáltak neki, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. Számtalan csodát tett az Úr Jézus, és mégsem hittek, úgyhogy igazán nem valószínű, hogy ha ezt a csodát látják, akkor tényleg hittek volna. De Jézus nem ezért nem jött le a keresztről. Le tudott volna jönni? Természetesen. Vagy mégsem. Mert nem a vasszögek szögezték őt a keresztre, hanem az irántunk való szeretete. Mert tudta, hogy ha ő lejön a keresztről, akkor elválik a kereszt tőle. És a kereszt megmarad szégyenfának, és megmarad keserűségnek, megmarad átoknak. De Jézus hozzá kötötte magát a mi keresztünkhöz. És Jézus Krisztus óta nincsen kereszt Jézus nélkül. Föl kell ismernünk Jézust a keresztjeinkben. És ahogy Mózes beledobta azt a fát abba a keserű vízbe, valahogy így dobta bele a mi szent atyánk az ő fiát a mi keserű életünkbe. És Jézus Krisztus az, aki megédesíti az életünket. Senki és semmi más. Nincs más öröm, nincs más édesség, nincs más gazdagság, nincs más jólét, csak Jézus. Jézusban van az öröm, a jólét, a gazdagság. Nem kereszt nélkül. Keresztek ott vannak az életünkben. Sokszor mi magunk tesszük azt egymásnak is nehézzé. Sok olyan keresztünk van, amit akár el is kerülhetnénk, de ott van. És nem azzal tudjuk boldoggá, széppé tenni az életünket, hogyha lerugdossuk, kirugdossuk az életünkből a keresztet, hanem ha fölismerjük benne, hogy ott van vele Jézus. Mert Jézus velünk akar lenni. Mindig, de leginkább a szenvedéseinkben. És mi is leginkább a szenvedéseinkben ismerhetjük föl, hogy ott van velünk Jézus, nem hagy magunkra. Ezért kell, hogy kitegyük a keresztet, ezért kell, hogy fölmagasztaljuk, ezért kell, hogy magunkra vessük a keresztet, hogy soha el ne felejtsük, hogy az Úr Jézus ott van velünk mindig, de leginkább a nehézségeinkben. Adja Isten, hogy számunkra, akik itt vagyunk, a kereszt valóban az Isten ereje legyen. Az Isten erejét ismerjük föl az életünk nehézségeiben. Kereszt, te vagy az egyház ékessége, te vagy a keresztények ereje. Kereszt hódoló vasárnaptól fogva így változhat meg az életünk. Nem a jólétet keressük, hanem Krisztust. Nem a könnyelmű életet, hanem a Jézussal való életet. És ha ezt tesszük, észre fogják rajtunk venni, sőt rajtunk keresztül, hogy az Isten ereje
megjelenik a mi életünkben, rajtunk keresztül családunkban, környezetünkben. Vigyük el a kereszt örömét, az Isten erejét otthonainkba. Amen.
Szeptember 22-től már csak lélekben van velünk Ulbrich András barátunk, aki 64 éves korában tért vissza teremtőjéhez. 40 éven át volt tévé és rádió bemondó, sportriporter, műsorvezető, tudósító. Görögkatolikus műsorunkban gyakran hallhatták. Szeretettel, imával emlékezve rá, felidézzük azt a televíziós, rádiós beszélgetést, melyet nyugdíjba vonulása előtt készítettünk vele. Kértem, beszéljen arról, milyen felismeréseket, tapasztalatokat tart életében a legfontosabbaknak, amelyek a fiatalok számára is útmutatók lehetnek. Hallgassák szeretettel.
Az ember keresgél, én sem gondoltam a legelső pillanatban azt, hogy én közel 40 esztendeje a magyar beszédből fogom megkeresni a kenyeremet. Végül is így alakult, és azt mondhatom, hogy boldognak mondom magam, mert a magyar beszéd volt az a lehetőség a számomra, amelytől aztán divatos szóval megvalósíthattam önmagamat. Márai írja a naplójában, hogy az élete legnagyobb élménye az, hogy magyarul beszél. Most szó szerint nem tudom idézni, magyarul ír, magyarul gondolkodik, csak az utolsó sora nagyon érdekes, és magyarul tudok hallgatni arról, ami számomra fontos és becses. Pontosan fogalmazta meg, azután egyszer megkérdezték tőlem egy Szent István napi műsorban néhány évvel ezelőtt. Megkérdezték, hogy mit jelent nekem Szent István király. Én erre azt válaszoltam, azt jelenti, hogy én most itt ülök, és a magyar rádióban magyarul beszélhetek. Ezzel lényegében mindent elmondtam, tehát visszatérve oda, én boldognak érzem magam, hogy most már pályám vége felé közeledve, már az idő miatt is mondom ezt, ezt tehettem. Azt tettem, tehát amit szerettem, és ami jól esett. A fiataloknak bizony nagyon nehéz a pályaválasztás is, hiszen a lehetőségek leszűkültek. Mindenkinek valamilyen kompromisszumot meg kell kötnie, szembesülnie kell a lehetőségekkel, és akkor a vágyak azok feszítenék ezeket a kereteket, de nagyon nehéz küzdelem árán valósul csak meg az, amit egy fiatal el szeretne érni. Nos, megint a hitet említeném. Ha valamit elhatározunk, hogy végigvisszük, akkor azt csak egy, kimondom, transzcendens segítséggel tudjuk elérni, mert mi emberek kicsik vagyunk, gyarlók vagyunk, elfáradunk, energiáink sincsenek. Kell egy állandó létező kapcsolat, egy beszélgetés az Istennel. Én azt hiszem, hogy a fiatalok, akik komolyan veszik a hitet, bizonyos értelemben e felé, a lelkiség felé nyitottak. Hát itt gondolok sok-sok olyan egyházon belüli karizmatikus mozgalmakra is, ahol igazán érezhető az a fajta igény, hogy a hétköznapok legapróbb dolgaiban is forduljunk ahhoz, akitől az életet kaptuk, akitől vagyunk, létezünk, és egy ilyen dialógust folytathassunk vele. Nem kell szégyelni azt, hogy apróbb célok megvalósításához is az ember az Isten segítségét várja, hívja. Ez halatlan nagy lelki segítség annak, aki ebben hisz. Én azt hiszem, hogy sok pszichiáter lehetne állás nélkül, hogyha több hívő fiatal lenne. Gyakorlati példa, és az ember mindig saját magáról beszél, kizárólagosan magáról, hiszen a saját személyiségünkön keresztül szemléljük a világot, és a saját szemüvegünkön keresztül látjuk a világot olyannak, amilyen. Most nem vagyok szubjektív idealista, nem akarok belemerülni a filozófiai részletekbe, de ebben azért sok igazság van. Tehát az én példámra visszatérve, legelőször én pap szerettem volna lenni. Akkor 14 éves korom körül azt mondtam, hogy a legszebb hivatás az orvosi hivatás, és mivel elég jó tanuló voltam, akkoriban esélyem is lett volna esetleg jó érettségivel, kitűnő érettségivel bekerülni valahogyan az orvos egyetemre, persze hát akkor se volt ez olyan könnyű. És aztán a gimnázium évek alatt az önképzőkör és az irodalom, egy jó magyar tanár, bizonyos színházi előadások a gimnáziumban, előadtuk például a Bánk Bánt 1961-ben, akkor 15 éves voltam, és a hét gyereke Simon Bánt alakítottam 15 éves koromban, és nagy siker volt ez az előadás, hát játszott benne például Hendel Péter, akit ma Huszti Péternek hívnak, ő volt a Bánk Bán. És aztán ez az önképzőköri vonulat odáig vitt, hogy így mondjam, ez a hullám, hogy érettségi után a színművészetire adtam be a jelentkezési lapomat, harmadikon kiestem, és akkor gyorsan beadtam a bölcsészkarra is, még ugyanabban az esztendőben, oda előfelvételével fölvettek, és magyar tanár lettem, és könyvtáros 5 év múlva. Közben a második esztendőben kerülhettem a rádióba úgy, hogy mint elsőéves egyetemista részt vettem az Eötvös Loránd Tudományegyetem szép magyar kiejtési versenyén, és azóta is emlékszem arra a pillanatra, az egyik legszebb pillanatok közé tartozik az életemben, hogy Kodály Zoltánnal kezet foghattam, ő volt a zsűri elnök. Én akkor a megtisztelő harmadik helyet értem el, azért, mert az két első helyezett nagyon helyesen nem fővárosban élő egyetemi hallgató volt, akik nagyon szépen használták a zárt et. Ennek a hiteles használata nagy érték, ezt Kodály nagyon szerette, és nagyon nagyra értékelte. Itt tehát az én harmadik helyem az tökéletesen elég volt a számomra, boldog voltam, és akkor emlékszem arra a délutánra is, amikor kimentem a Petőfi szoborhoz, és ott néztem a Dunát, és akkor úgy gondolkodtam azon, hogy na hát, hogyan is alakul majd a jövő. És akkor rá egy-két hónappal a rádió bemondói meghallgatáson 2000-ből végül is kiválasztottak előbb 16-ot, aztán 8-at, aztán 3-at, és így kerültem be a rádióhoz, és akkor, mint egyetemista, részfoglalkozású munkaviszonnyal dolgoztam hetente 3-szor, a rádióban mondtam a híreket, ennyi. És akkor én tulajdonképpen helyemre is kerültem. Na most ebből mi a tanulság másnak, mert ebbe ez a lényeg. Vannak rajtunk múló döntések és lehetőségek, és vannak, amelyek bekövetkeznek. Véletlenül szerintem semmi nem következik be. Közös barátunk Enzsőr Ellák mondta mindig, hogy a véletlen a hülyék filozófiája, és igaza volt. Hiszen ő semmi más nem mondott ezzel Ellák, csak azt fogalmazta meg, hogy vegyük komolyan a gondviselést. Ebben leírható ez a fajta mondat másképpen, mert a gondviselés valahogy úgy irányít bennünket, ha egy kapu bezárul, előttünk kinyílik egy másik. Az is bezárul, egy harmadik. És itt az Istennek sok terve van velünk, nem egyetlen egy. És a fiataloknak nem szabad az első, második, harmadik vagy negyedik kapu bezárását kudarcként megélniük. A konfliktus tűrő képesség az, ami bizonyos értelemben a jelenlegi generációban és útkereső fiatalokban meggyengült. Az első kudarcnál sokszor hajlamosak föladni. Na most ezt nem szabad. Abban kell hinni, hogy ha ez nem ment valamiért, mert hát sok oka lehet egy pályatévesztésnek, akár az, hogy rosszul mértem fel a tehetségemet, akár az, hogy nem volt elég akaratom, mert hogy lustább vagyok, mint hittem a döntésem pillanatában, és akkor kétségbe esünk azon, hogy hát most akkor mi lesz. Akkor is lesz valami, ha hiszek abban, hogy az életem nem véletlen, hanem Kosztolányival mondom, hogy milliók közt az egyetlen egy, hiszen nem akarok a statisztika számaival játszadni, de hát mondják, hogy eddig körülbelül 80 milliárd ember ért a Földön valahogy így. Ez a mindegyik külön-külön ember volt. Annak a 80 milliárdnak az új lenyomata különböző volt mindegyiknek. Egy azonos nem volt közöttük. Tehát ezt csak azért mondom, hogy kicsikét jobban ráhagyatkozhatnánk az Isten tervére, és ez persze nem jelent önfelmentést a teljesítmény alól, nem jelent felmentést azért, hogy most akkor mondjunk le csak úgy könnyedén az elképzeléseinkről, az álmainkról, ezt nem, de valahogy a kettőnek az aránya, amikor jól eltaláljuk ezt az arányt, egyrészt a saját akaratunk megvalósítását, az ezért való cselekvést, másfelől a ráhagyatkozás képességét jól keverjük önmagunkban, vagy a döntéseinkben, akkor lesz a lélek szerintem békességben, és akkor szárnyal igazán. Mindig azt szoktam mondani viccesen, hogy én teraszembernek tartom magam. A teraszemberség annyit jelent, hogy mindig egy kicsit távolról szemlélem a teremtett világot. Benne vagyok, de távolról szemlélem valamilyen különleges pozícióból vagy optikából, és közben örvendezek annak, hogy ez a teremtett világ olyan szép, amilyen. Teraszemberek vagyunk mi mindannyian, hiszen a szépet mindenki szereti. A terasz most természetesen, képletesen mondom, teraszember nem csak terasszal lehet valaki, hanem az is, aki kirándulóként elmegy egy hegycsúcsra és onnan lenéz. Az már teraszember. Vagy pedig sétál csak az utcán és elcsodálkozik valami hétköznapi szépségen, az is teraszember. Tehát rátekinteni a létező való világra jelentsen belső örömöt és megnyugvást, hogy én ennek a teremtett világnak a része lehetek. Mert hiszen nem én akartam, nem én döntöttem el, Isten már korábban akarta, ugye, ahogy Ágoston is mondja, terveiben ott voltam. És ezt egy hívő ember úgy éli meg, hogy jobban tud örülni a szépnek is, jobban tud örülni a jónak is, mert hálás azért, hogy ennek a teremtett világnak a része lehet. Visszatérve a kudarcokra, mindezt azért mondom el, mert amikor a kudarcok jönnek, a fájdalmak jönnek, a szenvedések jönnek, a rossz döntések következményei jönnek, szeretteinket elveszítjük, ezért vagy azért betegség, szegénység, egyszer fent, egyszer lent, az élet hétköznapos küzdelmei, megfáradás, depresszió, kilátástalanság, anyagi nehézségek, lelki csalódások, családi konfliktusok, újrakezdés, és így tovább. Akkor jó arra gondolni, hogy akárhogyan is van, akárhogyan is történt, akárhogyan is szeretném, mint Münchhausen báró, kihúzni magamat hajastúl ebből a sok bajból és szenvedésből, akkor arra gondolni csöndben, teraszemberként, hogy így mondjam, hogy én ennek a gyönyörű teremtett való világnak a része vagyok, lettem, és nem kell, hogy Münchhausen báró legyek, Isten majd segíteni fog. Hát visszakanyarodok, hogy a véletlen a hülyék filozófiája, a gondviselése való ráhagyatkozás, az egy nagy kegyelem. Hogyha ezt az ember komolyan is veszi, tehát nem csak úgy mondja, vagy ismételgeti magában, hanem az élet gyakorlatává tudja tenni. Nagyon nehéz ez, persze beszélni sokkal könnyebb erről.
Isten szent, s minket is a maga szentségében akar részesíteni. Szent Péter ezt így tanítja. Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között. Mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Ez a meghívás az ember előtt álló legnemesebb cél. S hogy mi a szentek legbensőbb titka? Az Isten közelségük. Én ezt a rövid választ olvastam ki abból az elmélkedésből, melyet most önök is meghallgathatnak. Szent Gálikata gondolatait Mohai Gábor mondja el. Címe: Szentté lenni.
Életed nem sors, hanem hivatás. Van külső hivatásod, küldetésed, hogy ott, ahol élsz, tanúságot tégy Krisztusról egész magatartásoddal. S egy belső, mely neked szól egyedül. Egy név lebeg fölötted, melyet nem ismersz, de amelyen Isten fog szólítani az örökké valóságban. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. Jelenések könyve 2:17. Az ókor csiszolt fehér kőlapja a mai belépő jegyek őse. Névre szóló, névvel ellátott meghívó. Ez a név teljesen fedi majd énedet, s kifejezi azt az élő isteni gondolatot, aki vagy. Ez a név csak a tied lesz, senki másé, hiszen egyetlen példány vagy a világ mindenségben. nem fogod érezni az isteni szeretet különbözőségét, mert Isten az egyetlennek kijáró, sajátos szeretettel szeret. Nem a küldetés nagysága számít, hanem az, hogy hogyan töltötted be. Az űrhajósokat ünnepli a tömeg. Van, aki ismertetést is olvas az űrkutatásról, de szakmának alig választja valaki. Ez a szentek sorsa is. A nagy közönség megcsodálja őket, néhányan megveszik életrajzukat, de kilép a nyomukba. Az evangélium legszomorúbb mondata, melyhez az Úr könnyet apad, de te nem akartad. Máté 23:37. Ne álmodozzunk, rövid ahhoz az élet. Az életszentség sok kicsiségből tevődik össze. Úgy átitatódni Isten gondolataival, hogy gondolkozás nélkül is akarata szerint cselekedjünk. Ez a szentség. Vannak oltárra emelt testvéreink, nagybetűs szentek. Egy világkiállítás mintadarabjai, különböző korok és ízlések válogatása szerint. De hiába időt álló az életszentség lényege, a ma szent eszménye eltér az előző századokétól. Nekünk elérhető, utánozható, emberi szentek kellenek, akik ebben a túlhajszolt életben, kultúrkörnyezetben és jól szabott ruhában élik elénk a legmélyebb Isten közelséget. A született szent mese. Az új lakótelepek kockaházai közé nem illik a gótika csipkéje, vagy a barokk aranyos faragása. Korszerű templomokat igénylünk, de addig is szükségkápolnákat. Vajon Isten nem kívánja-e, hogy szükségkápolna légy? Azok az embertestvérek, akik nem járnak templomba, nem az oltári szentségben fognak találkozni Krisztussal, hanem mi bennünk, és pedig abban a mértékben, amennyire mi krisztusiak vagyunk. Az idézet Háperintől való. A felismerés hívás a követésre. Nem valószínű, hogy holnap megteheted azt, amit ma elmulasztottál. Hogy holnap majd lesz erőd szakítani a bűnnel. Hogy Isten szavát holnap is meg fogod hallani, mert ő ma hívott téged. Isten szemében a te sorsod is van olyan értékes, mint a világtörténelem főszereplőjé. Nincs két egyforma út, legfeljebb csak hasonló. Minden ember életnek megvan a maga egyéni ösvénye, melyen sem előtte, sem utána nem járt senki, és nem is fog járni soha. Ha gyorsan akarsz haladni, dolgozz össze Istennel. Ha valami világosodik benned, mélyítsd el azzal, hogy olvasol hozzá, hogy gondolkozol fölötte. Ha indítást érzel a jóra, tartsd ébren. Mérlegeld, hogyan tudnál megfelelni. Lehet Istennek olyan hívása is, ami nehezedre esik. A kegyelem sem föltétlenül hozza magával a lelkesedést. Számíts arra, hogy Isten mindent kívánhat. Keresztül húzhatja terveidet, megmásíthatja az emberi okosság útjait. Kimozdíthat a magányból az emberek közé, s a nagyváros forgatagából a tanyavilágba. Az is kegyelem, ha felvillan benned, élni kellene az evangéliumot, most és itt, ahol vagy. A kenyérhez arcunk verítéket apad, de éppen úgy verítékbe kerül az atya akaratának teljesítése is. Sok önnevelés kell addig, amíg elmondhatjuk, az én eledelem az, hogy annak akaratát teszem, aki elküldött engem tanúságot tenni a mi úrunkról. Ne glóriás szent akarj lenni, hanem igaz ember.
Hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Lackfi János költő, írónak és feleségének, Bárdos Júliának tanúságtételét hallgathatják meg az Andocsi Nagyboldogasszony Bazilikából. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Dicsérthessék a Jézus Krisztus, szervusztok kedves testvérek! Egy-két olyan dolgot szedtünk össze, amik egyébként nagyon kapcsolódnak az itt elhangzottakhoz. Az hát annyit talán mondanék a családunkról, hogy most már 34. éve vagyunk házasok, 6 gyermekünk van és 5 unokánk, és egy kicsit érdekesen össze is csúsztak a nemzedékek, mert hiszen a legkisebb gyermekünk, Julcsi, ő éppen 3 héttel fiatalabb, mint a legnagyobb unokánk. Tehát most adjok egy kis időt, nekünk is kellett, hogy felfogjuk. Tehát Julcsi egy született nagynéni, megszületett, és már nagynéni volt, tehát hogy add ide a lapátot, mert én vagyok az idősebb, add ide a lapátot, mert én vagyok a nagynénéd. Tehát, hogy ez így megy a homokozóban, vagy nagyjából. Na, ez csak így bevezetésképpen. Én irodalommal, írással foglalkozom, feleségem bútorfestéssel, művészettörténész képzettségét tekintve, és én éppenséggel a rózsafüzéről szeretnék nektek, és annak az erejéről szeretnék nektek beszélni, mert hogy úgy egy picit beraktározzuk az illedelmességi hitcselekedeteknek a tehát, ahogy belépek a templomba, szépen illedelmesen keresztet vetek, hogy ezzel milyen keresztet veszek magamra, az egy másik kérdés, nem gondolunk bele sokszor. És ugyanígy az, hogy mit tudom én, hány üdvözlégy alatt fő meg a tojás, meg ugye a régiek tudták, meg én is tudom, hogy Zsámbékon élünk, és a közigazgatási határtól hazáig körülbelül vagy másfél, vagy két, így fel a házig két tizedet tudok elmondani. De ugye az időmérő hasznán kívül, meg hogy a lelkünket szépen elringatja, ez egy gyilkos fegyver a másik oldal számára, tehát a szellemi harcban, aminek láthatatlan katonái vagyunk. Ez egy nagyon kemény fegyver, és ezt akkor tapasztaljuk meg, hogyha ténylegesen bevetjük, és akár figyeljük is a hatását. Ez a keresztény, vagy katolikus nuncsakú, úgy szoktam fogalmazni, ami Jackie Chan lóbál, az a jó kis cséphadaró. És egyébként, hát ahogy Máriának az ereje is, hogyha ott megnézitek azt a kis rózsaablakot, az olyan, mint egy ilyen bombarobbanás, és annak tényleg olyan ereje tud lenni a démoni világban. És azt mondja Jim Blount atya, hogy Mária ilyen nagyon szép és szelíd asszony ruhája, tekintete, keze, minden, de hogyha megnézzük a lábát, akkor katona bakancsot visel, sárkány véreset. Tehát, hogy ez egy erős dolog, azt akarom csak nektek mondani, és hogy hogyan nyilvánult meg ez az én életemben, egy pár esetet mondanék belőle. Mió Baradának, egy nagyhatású horvát hittanítónak a hatására kezdtük el imádkozni a napi 3 rózsafüzért, és ő mindig állította, hogy ez nagyon-nagyon erős imádság, és figyeljük meg, hogyha elmondjuk a 3-at, tehát hogy neki lelki gyakorlatokon szokott az a tapasztalata lenni, hogy a sátán általában bejelentkezik, tehát hogy akiben van valami kis vendéghallgató, azon abból előbújik, mert nem bírja egyszerűen a 3., ha elhangzik már, nem bírja a gonosz lélek. És akkor pont a Dunaparton imádkoztam a 3 rózsafüzéremet, és sétálgatva, és gondoltam, hogy jó, hát uram, hogyha ez így igaz, akkor örülnék, ha bejelentkezne, vagy hát nem örülnék, de kíváncsi lennék, hogy bejelentkezik-e a sátán a végén. És És akkor így vártam, hogy de ott igazából ott nem volt semmiféle hatás, de egy-két nap múlva mentünk egy ilyen közösségi misére, és azon a misén az áldozó sorban álltam, mentem áldozni, és jött szembe velem valaki, aki már visszafelé jött az áldozásból, és egyszer csak így felvisított ilyen kicsit hisztérikusan, taposd el a gyalázatost! És így rám nézett. Így mondom, hűha, és akkor kérdezgettem utána, hogy tulajdonképpen mi, látott ő valamit, vagy mi, és akkor kiderült, hogy valamikor korábban egy estemen volt, ahol a családról szerintem nem úgy beszéltem, hogy kellett volna, tehát egy kicsit volt valami zavar a rendszerben, de hát ő csak szócső volt, tehát nem az illető hölgy, hanem bejött a történet, és ezt a három rózsafüzért azért kezdtem el én akkor imádkozni, 6 évvel ezelőtt kezdtem, és akkor egy nagyon kemény hónap volt, amíg végig imádkoztam egy olyan papbarátunkért, aki erősen ingott a hitében, és a kilépés szélén táncolt, és végig imádkoztam, és tényleg voltak nehéz pillanatok, meg olyan elalvás, még nincs meg belőle, stb. Ezek a kezdeti nehézségek, és valóban aztán megtapasztalhattam, hogy nem csak én imádkoztam érte nyilvánvalóan, tehát láthatatlan katonák vagyunk egy hadseregben, nyilván nem az enyém a győzelem, pláne nem az én erőm a győzelem, maximum hagyom, hogy rajtam keresztül áramoljon az Isten ereje, de nyilván csomó más ember is, tudom, hogy sokan imádkoztak érte, és nem lépett ki, és azt a kritikus hónapot átvészelte, sőt meg is erősödött a hitében, és ez nekem is nagy megerősítés volt. Aztán volt egy olyan alkalom, amikor jöttem, szoktunk olyat is, érdemes a Szentléleknek is időnként átadni a kezdeményezést, hogy na, ezt a tizedet most valaki olyan valakiért mondom, akit te eszembe jutatsz, drága lélek. Jöttem az autópályán, és imádkoztam a rózsafüzért, és a tövissel koronáztak tizednél tartottam, amikor Juli jutott az eszembe a feleségem. És akkor aztán, miután elmondtam a rózsafüzért, felhívtam őt, hogy volt ma migréned, neki szokott lenni migrénje, hogy volt ma migrénes fejfájásod, tehát hogy miért pont az a tized. És mondta, hogy nem. Hát mondom, jó, akkor lukra futottam, szóval akkor nem ez volt, vagy félrehallottam a szent lelket, vagy nem, stb. És aztán, amikor hazaértem, akkor mondta a Juli, hogy hát migrénem nem volt, de egy olyan családi összejövetelen voltam, ahol pont elég rondán kezdték a hitet gúnyolni egy idő után, és mindenki bekapcsolódott, és tényleg úgy éreztem, mintha a fejemen lett volna az a tüskés korona. És volt egy olyan kedves, egy interneten keresztül imádkoztunk együtt egy paksi csapattal, és ebben a paksi csapatban volt egy kedves hölgy, aki egyszer, azt hiszem 4 gyermekes vagy 5 gyermekes anyuka, aki egyszer csak ilyen nagyon furcsa, ilyen sebek keletkeztek. És ilyen már olyan fájdalmas volt, hogy a kezét, hogyha betartotta a víz alá, hideg víz alá, akkor mint hogyha ilyen égető forró víz lett volna, és ilyen kezdett elviselhetetlenné válni az élete, mert ugye a testén mindenütt ilyen sebek jelentek meg. Az orvosok, bőrgyógyász semmit nem tudtak hozzászólni, hogy ez mi. És ráadásul akkor szerveztünk egy olyan zarándok hajót akkoriban, és ő is benne volt az ezért imádkozó csapatban, ami egészen Mohácstól följött Budapestre, ez a NEK előtt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak való ráfutásként, egy picit így a Dunán keresztül próbáltuk megáldani az egész országot. És ennek az ima csapatában volt benne ő is, úgyhogy valószínűleg rajta ütöttek ki a kockázatok és mellékhatások, ugye. És hát aztán annyira ment a dolog, hogy felvitték őt egy budapesti klinikára, hogy hát ha ott tudnak vele valamit kezdeni, és tudják őt kezelni. És nagyon emlékszem, hogy egy ilyen valami tévéfelvétel volt, és ott a Óbudán sétálgattam az MTV környékén, és mondtam a rózsafüzérnek, talán akkor lehet, hogy amikor ilyen intenzívebb időszak van, akkor az összeset akár egy emberért mondom és ajánlom fel, és teljesen emlékszem arra a pillanatra, hogy megyek a fasorban, egy nagyon szép zöld környezet az ott, megyek a fasorban, és mondom a Zsaniért a rózsafüzért, és szinte fizikailag érzem, ahogy válnak le ezek a varrak a testéről, és megtisztul a teste. És annyira, tehát hogy tényleg a könnyek szél, most is a torkom elszorul, hogy úgy éreztem, hogy most benne vagyok ebbe a gyógyulásba, és hogy ez biztos, hogy ez valamikor most történik. És aztán valóban utólag kiderült, hogy ott a klinikán mindenféle előzmény nélkül egyszer csak így leváltak ezek a farrak a testéről, és ilyen szép rózsaszín kis bababőre volt alatta. Orvosok vonogatták a vállukat, és hazaküldték őt Paksra. De mondom, megint csak nem én, hanem én részese voltam valaminek, ami nálam jóval nagyobb volt. Nagyon sokan imádkoztunk a Zsaniért is, és persze nem a nagyon sokaknak az ereje volt még mindig a dolog, hanem az Istennek az ereje, ami csatornaként tud bennünket fölhasználni. A másik dolog, ugye ezek a mi kezünkben, katolikusok kezében lévő kincsek, úgyhogy használjuk őket bátran és erővel. A másik az oltári szentség, amiről szerettem volna pár keresetlen szót szólni. És például én nem állnék itt egészen biztosan, hogyha nincsen az oltári szentség és annak az ereje. Mert hogy volt nekem egy olyan nagymamám, az apai nagymamám, aki biztos ismerjük ezt a gondoskodó nagymama típust, aki a világ összes országát rántott hús formájában nekünk kisütötte, és egyetek aranyom, egy összetett kézzel várta, soha nem evett, én már ettem aranyom, és ő valamikor ugye a teremtés kezdetén evett egyet, és azóta már jól van lakva, és leste, hogy leejtjük a villát, és akkor fölvette, és akkor hozok már. Ebben sajnos most csak háromféle rétes sütöttem aranyom, és de van egy kis zserbó, meg darásfészek, meg azért az a kis hájas is van, tehát, hogy nincs igazán sok sütemény, de ennyit tudtam. És szóval mindent felszolgált nekünk, és tényleg ilyen teljes gyermeki mosolya és őszinte szeretettel adta. És hát mi nem voltunk hitben nevelve. Én hozzám kijött home delivery üzemmódban, kijött a papbács, és úgy otthon lefröcskött, megkeresztelt, de a Jóisten nem felejtette ezt, tehát hogy az egész gyerekkoromban bejelentkezések voltak a részéről. Ezt utólag kötöttem össze, hogy ez a keresztség szövetsége, amit én öntudatlanul kötöttem, de ő emlékezett rá. Ez az ő hűsége. És aztán mindannyian a családunk, mind az öt tagja a maga útján, én, a két testvérem és a szüleim megtértünk később, és nagyanyám egy idő után ez a nagymamám, a gondoskodó nagymamám, ilyen szégyenlős mosolyjal mondta, hogy ő egyébként tudta, hogy így lesz, mert ő csak egy buta parasztasszony, és az én okos értelmiségi szüleimmel ő nem tudott, nem állt volna levitatkozni ilyen kérdésekről, mert úgyse volt esélye, úgyhogy ezért csak vasárnap mindig elment a templomba, és az Úr felmutatáskor azt kérte a Jóistentől, hogy mi térjünk meg, úgyhogy ő tudta, hogy így lesz. Tehát, hogy ő volt a családunknak, ugye nem az az erős, aki annak látszik, ő volt a családunknak az otthonkába öltözött lelki atomreaktora. Tehát pont az a robbanó erő, ami ott a Mária jelben is látható, ugye a mini rózsa ablakban. És szoktunk szemlélődni a oltári szentség előtt is, tehát szemlélődő imát gyakorolni, a Szent Ignáci szemlélődő imát, gyakorlatilag beleéljük magunkat egy-egy evangéliumi jelenetbe, és ezt szentség jelenlétében is, és ezek nagyon-nagyon erős tapasztalatok szoktak lenni. Most egy párat az elmúltakból elmesélnék, vagy a közeliekből. Az egyik az volt, amikor azt az evangéliumi részletet kaptuk, ahol Jézus meggyógyít egy leprást. És én nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor ezekben a jelenetekben Szent János apostol vagyok, ugye védőszentem, aki mellesleg író is volt, úgyhogy közel áll a dolog, és Szent János voltam, és így mentünk Jézussal, És úgy láttam, meg ugye az volt bennem, hogy hát én, hogy én szeretek így gondot viselni magamra, meg én rendezett a ruházatom, meg csigás szakállam, meg egy kis illatszer, meg nem tudom én, hogy attól még nem piperkőc az ember, hogy úgy ad magára, meg nem tudom én mi. És úgy eléggé írtóztam mindentől, ami koszos. Még egy kis nyakamban volt a ruhám alatt, a hosszú ruhám alatt egy ilyen kis szütyő, amiben szappan is volt. Tehát, hogyha tudom, akkor meg tudom mosni a kis kezeimet, tehát, hogy én ilyen tiszta gyerek vagyok ebben a büdös ókorban. És akkor mit látok? Így le is dermedtem teljesen, hogy Jézus oda megy, mondom, Jézus, ne menj, már oda ment, Jézusom. Tehát, és tényleg. És oda ment hozzá. És nem, hogy oda ment, megérint, atya úr. Tehát, hogy ez már egyházilag is tisztáltan, nem, hogy még a kis szappanos, szütyős János szemével. És teljes ilyen pánikban voltam, hogy hát ez undorító, meg fertőző is, meg most mi lesz, és akkor most hozzám ér, és akkor én is, és akkor ez borzasztó történet. És akkor aztán annyira oda voltam a látványt, és akkor láttam, hogy úgy Jézus ottan beszélget vele, meg minden, hogy úgy éreztem, hogy nekem meg kell mosnom a kezemet emiatt, mert már látni is borzasztó. És akkor oda mentem, egy ilyen kis csobogó kút volt ott a közelben, és elővettem a kis szappanomat, és így belenéztem, vagy szóval, tehát önkéntelenül belenéztem a kútnak a tükrébe, és azt láttam, hogy tiszta lepra az arcom. Tehát, hogy az én arcom csúrom lepra. És így lefagytam, tehát, hogy most jó, hogy mosom a kezem, de hogyha leprás vagyok, akkor... És akkor így odakaptam, és láttam, hogy abban pillanatban már tiszta volt. És akkor kérdeztem Jézustól, hogy ez micsoda? Azt mondja, hát őszintén szóval tényleg így nézel ki, amikor másokra úgy nézel, hogy azok leprások. Tehát, hogy ez igazából az, tehát, hogy ez a belső arcom, amikor irtózom a másik embernek a bűnétől, nyomorától, bármiétől, és hogy igazából nem ez az én lételemem, hanem az, hogy odakapok, és már meg vagyok, már gyógyult vagyok. És akkor hát akkor teljesen beátfordult velem a dolog, és akkor mondtam neki, hogy ú, Jézus, hát akkor menjünk, akkor te annyi leprás van, figyelj, tudom, mutatok neked egy csomót, menjünk, mindegyiket meggyógyítjuk, ugye ez a statisztikai egyház, legyen ébredés, yes, kimegyünk Andocs utcáira, fogjuk a postást megkereszteljük, és akkor mondta Jézus, nem, most fölmegyünk, kimegyünk a puszába imádkozni. Mondom, micsoda, nem mi? Tehát, hogy így Isten. Szóval ezt így meg kellett szokni, hogy ő nem akkor mondja, amikor én be vagyok lelkesedve az evangelizás, hogy na, akkor most evangelizálunk, lehet, hogy akkor pont nem azt kell. Szóval, hogy annyira az oltári szentségnek a jelenléte annyira sugározza, vagy mondja is ilyen szemlélődésekben, hogy hagyni kell Istent cselekedni egyfelől, be kell állni, vagy érdemes beállni abba a ritmusba, amit ő diktál. Ahogy a pusztában egyébként men 40 évig hogyan araszolgatott a zsidó nép, felhő fölemelkedik, megyünk tovább. Felhő leereszkedik, lehet, hogy nem akarunk maradni, de maradunk. És lehet, hogy az oázisból kell tovább menni, és hát mit akar a jó Isten, hogy miért menjünk tovább ebbe a szuper oázisba. De lehet, hogy én és itt tovább. Többit majd máskor.
Bocsánat, csak hogy nem akarunk belelógni semmiképp a misébe, azért most akkor folytatom én. Nekem az első, illetve valószínűleg ez lesz az egy, amit elmesélek, hogy hogyan kötődünk mi Andocshoz. Ez a történet ott kezdődik, hogy amikor megszületett az ötödik gyermekünk, akkor hát a születésekor látszott, hogy valami komoly baj van a bal lábával. Tehát így normálisan ugye így áll az embernek a talpa, és neki pedig így fölfelé nézett a talpa, tehát így teljesen ki volt csavarodva a kis lába, és hát nem tudtuk, hogy mi lesz, hogy lesz, akkor ahogy a kórházból kiengedtek, egyenesen az ortopédiára kellett mennünk, és hát akkor azt mondták, hogy hát nem biztos, hogy fog tudni járni, de reméljük, és ugye elkezdik kezelni, és hétről hétre csavartak egyet a lábán, és begipszelték, nagyon nagy fájdalmakat okozva a szegénykének, és nézték, hogy hát, ha csak rosszul feküdt a anya méhen belül, és hogy csak az a probléma, de hát aztán egy idő után látszott, hogy sajnos ennél súlyosabb a helyzet, és Hát kezdettől fogva igazából nem tudtunk más csinálni, mint hogy Máriának ajánlani ezt a kislányt, és rábízni az egész ügyet. És 7 hónaposan sor került egy 2,5 órás nagyműtétre, és mielőtt a műtétre mentünk volna, ugye addig folyamatosan hetente gipszelték szegényként, tehát én nagyon furán is nézett már ki a bőre, a lába, minden ettől a sok gipszeléstől. Na és akkor mielőtt a műtétre mentünk volna, itt jártunk Andocson, együtt a Jani édesanyjával, édesapjával, és ezzel a drága nagymamával, aki a család megtérését kiimádkozta, hogy a Jani mesélte. És akkor itt láttuk a múzeumban a ruhákat, meg hát nagyon megérintett ennek a helynek a szépsége, meg a szentsége. És akkor ott hárman az anyósom, a Jani nagymamája, és én, hárman nők, ott azt beszéltük, hogy hát, hogyha ez a kis Ágnes lányunk járni fog tudni, akkor mi is varrunk egy ruhát hálából, hogy annyira nagy ajándék lesz. És el is kértük a szabás mintát, mert mi már úgy éreztük, hogy lesz miért ruhát varni. És meg volt aztán ugye a műtét, egy nagyon komoly nagy műtét volt, azt mondta az orvos, hogy úgy képzeljük el a lábát, mint egy puzzle-t, amit így szét kellett szedni és újra összerakni, meg egyenként a kis milliméteres inakat hosszába elvágni, egymáson elcsúsztatni és úgy összevarni, így nyújtogatták meg a túl rövid inakat, és tehát egy csodálatosan szépen helyre tudták rakni azt a kis lábat. Az orvos olyan büszkén mondta is a másik orvosnak, hogy na, így műtök én. Illetve nem így mondta, úgy mondta, hogy így műtünk mi. És azt tetszett benne, hogy magamban mosolyogtam, hogy igen, te és a szűzanya, ti ketten műtötök így. Na, minden esetre, hát el is kezdtük a ruha varrását, mert utána még egy darabig, még mindig gipszbe volt ez a kis láb, de ahogy leszették a gipszet 1 éves korába, hihetetlen volt, tehát addig csak hanyat tudott feküdni, még föl se tudta emelni hasonfekve a fejét, mert annyira a gipsz miatt semmi fejlődése nem tudott rendesen beindulni, és ehhez képest, amikor 1 évesen levették a gipszet a lábáról, 2 hét múlva felállt. Egyszerűen olyan volt nekünk, mint egy csoda, és aztán elkezdett járni, és később élsportoló lett belőle, tényleg egy csodálatos történet, de minden esetre mi, ahogy járni kezdett, felosztottuk a munkát, a anyósom kiszabta ezt a ruhát, amit most visel Mária, tehát most erről beszélünk. Anyósom kiszabta egy ilyen gyönyörű erdélyi terítőből a ruhákat, a nagymama összevarta, és én meg ráhímeztem, hogy Ágnes lábáért hálából, és akkor a következő nyáron jöttünk az akkori itteni plébános atyához, hogy hát, hogy készül ez a ruha, és hogy hát, hogy tudná egy időpontot adni, amikor beöltöztetnék a szobrot ebbe a ruhába, és hogy ezt egyből egy ilyen nagy ünnepet szerettünk volna magunk keríteni. És hát akkor a plébános atya mondta, hogy hát ez 2 hetente pénteken szokott lenni, akkoriban, ez nem tudom most, hogy van ez a lányunk, ez 22 éves most. És így nézegette, és mondta, hogy hát már idén már nincs szabad időpont, és akkor így nagyon elszontyolottunk, és aztán egyszer csak mondja, hogy ha csak nem, egy van, november 12-e péntek. Na, ez volt a 2 éves születésnapja ennek a kislánynak. Tehát, hogy annyira döbbenetes visszajelzés volt Máriától, hogy nyilván nincs Máriának szüksége arra, hogy a szobraira ruhát varrassunk, de hogy ő azt a hálát meg szeretetet, amit ezzel próbálom kifejezni, hogy azt nagyon-nagyon szívesen fogadja, veszi, és hát, hogy nagyon velünk volt. Tehát ez nekünk egy ilyen csodálatos történet.
Thank you. Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben Lackfi János költő, írónak és feleségének Bárdos Júliának tanúságtételét hallgathatták meg az Antocsi Nagyboldogasszony Bazilikából. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője.